Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora.
Szép napot mindenkinek, Önök az Egészségkód című műsort hallják 2026. április 2-án 11 óra 6 perckor. A mai műsorban arról beszélgetünk, mennyire gyakori probléma ma a hallásomlás, és valóban egyre több fiatalt érinte. Mit tehetünk azért, hogy megőrizzük a hallásunkat akár hosszabb távon is? Dr. Hacki Tamás professzor, fülorgégész szakorvos, egyetemi tanár válaszol majd erre. A műsor második felében pedig a fiatalkori bőrproblémák kezeléséről, testi-lelki hatásairól kérdezem Dr. Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőrgyógyász szakorvosát itt az Egészségkódban. Tartsanak velünk, hiszen már is kezdünk.
Egészségkód. Figyeljünk a jelekre!
Szép napot kívánok, a mikrofonnál Kutasi Judit. Egyre többet hallani arról, hogy világszerte nő a halláskárosodással élők száma, a túlhangos zene, a folyamatos zajterhelés, de akár a fertőzések vagy a genetikai tényezők is szerepet játszhatnak abban, hogy romlik a hallásunk, és ez már nem csak az idősebb korosztály, hanem a fiatalabbak problémája is. De hogy vajon mennyire gyakori ma a hallásromlás, hogy valóban egyre fiatalabb az a korosztály, akit érint, erről beszélgetünk a mai műsorban. Dr. Hacki Tamás professzorral, fülorgégész, foniáter, illetve gyermekaudiológus szakorvossal, egyetemi tanárral. Professzor úr, örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm a meghívást, és gondoljuk át, hogy hogyan öleljük át ezt a nagy témát. Mert ugye érdemes a fiatalok hallás csökkenéséről beszélni, érdemes az időskori hallászavarokról is beszélni. Tehát ahhoz, hogy ezt jól behatároljuk, azt hiszem, hogy vázoljuk föl a hallásrendszerünket. Hiszen ha értjük a hallórendszerünket, akkor meg tudjuk jelölni azokat a területeket, amelyek a leginkább vulnerábilisak, azaz sebezhetőbbek, betegségek, fertőzések, vagy a zajártalom szempontjából. Tehát ugye mindenki tudja, hogy van a külső fülünk, a hallójárattal, ezek nem annyira megbetegedő struktúrák. A középfül, amelyik a dobhártyával kezdődik, és két másik membránnal végződik, ez már érdekesebb, különösen a igen fiatal korosztálynál a középfülgyulladások, ugye az óvodás gyerekeknél, de más gyerekeknél is igen gyakoriak. Ugye a középfülben a kis hallócsontjaink, ezek azok a kis struktúrák, amelyek a rezgést átvitelben nagy szerepet játszanak, és rövid nagy zajt valamelyest le tudják fékezni. De a következő struktúra, a belső fül, ez már nem képes védekezni a zaj ellen. A belső fülben van ugye a csiga, amit mindannyian hallottunk, mindannyian ismerünk, a szőrsejtekkel, ezek azok a finom kis idegi képződmények, amelyek a leginkább károsodhatnak különböző okokból. És itt a belső fülben alakul át a mechanikus energia, az akusztikus energia bioelektromos energiává, azaz innentől kezdve már az idegpályákon futnak az ingerületek. És ez egy nagyon érdekes terület már, amiről kevesebbet hallunk, vagy kevesebbet gondolunk rá, az idegpályák egészen a halló kéregig. Majd amikor az idősek betegségeiről beszélünk, halláscsökkenéséről, akkor meg fogjuk említeni a belső fület, de a halló pályákat is, és a halló kortexet is. Tehát kezdjük talán a fiatalkori hallászavarokkal.
Igen, én is erre gondoltam, mert azért ez egy nagyon meglepő dolog, hogy egyre fiatalabb korban jelentkezik ez. Ezt ön tapasztalja?
Itt azt hiszem, hogy két dologról beszélünk. Az egyre fiatalabb korban ezt valószínű azért említi, mert ez köztudottá válik lassacskán, hogy a zajártalom is az egyre fiatalabb korosztályokat érinti. Ez már a 80-as évektől kezdve feltűnt az orvosoknak, a tudósoknak, hogy az egymást követő korosztályok egyre rosszabbul hallanak. És ezt miből lehet levezetni? Abból, hogy károsítjuk a hallószervünket. De talán menjünk erre majd
a későbbiekben.
És most talán említsük meg azt, hogy a fül funkciója micsoda fontos az ember fejlődése, a gyerek fejlődése szempontjából. Hiszen nem csak zajokat, hanem a beszédet kell fölfognunk, a beszédet kell megértenünk. És már az édesanyja méhében is képes a fötusz a 6.-7. gesztációs hónapban megkülönböztetni beszédhangokat, ritmikát, prozódiát, tehát az édesanyja hangját már meg tudja különböztetni más személyek hangjától. Majd a születés után az első évben kell a hallószervünknek megtanulnia azt, hogy hogyan lehet ebből a beszéd folyamból, ami a gyereket érinti, hogy hogyan lehet ebből megérteni az egyes szavakat, vagy még annál kisebb egységeket, a fonémákat. És ez az a nagyon érzékeny korszak, ami a beszédfejlődés szempontjában nagyon fontos. És amikor a gyerekek panaszairól, halláspanaszairól beszélünk, akkor bizony a vele született hallászavarokat is említenünk kell.
És ott viszont a szülők felelősségét, hogy milyen jelekből tudják ezt felismerni.
Hát a szülők és az orvosok felelőssége, hiszen ma már van szűrés a klinikákon, ez egy nagy előrelépés. Itt a vele született halászavaroknál vannak úgynevezett nem genetikus jellegű zavarok, nem genetikus szindrómák, genetikus megbetegedések, de a méhen belül infekciók jelentősége nagyon fontos. A kanyaró, a mumps, a rubeola, a bárányhimlő és mások. És a terhesség alatt az ototoxikus, tehát a fület károsító anyagok jelenléte, például alkohol, hagyd mondjunk egyet. Azután a szerzett zavarok, ugye a hallászavarok, ezek is a csecsemőket és a kisgyermekeket érinti. Itt ugye azt mindenki tudja, az akut gyulladások, erről talán ne is beszéljünk, de érdekesebbek az infekciók, megint csak a vírusinfekciók elsősorban, és itt van a kanyaró, a mumps, a rubeola, itt is megjelenik, és van a citomegália vírus. Ez a citomegália vírussal kevésbé foglalkozunk, pedig a jelentősége igen nagy. A vele született hallászavarok mintegy 15%-a a citomegália vírus infekcióra vezethető vissza, pedig ez szűréssel kiszűrhető lenne, és ha a gyerek már evel a fertőzéssel születik, vagy később kap ilyen fertőzést, ez részben megelőzhető, részben pedig gyógyítható.
Én ezt akartam kérdezni, hogy milyen szintű hallásromláshoz vezethet mondjuk egy ilyen jellegű vírusfertőzés?
Ez egy komoly, súlyos halászavarhoz vezetett, de nem csak ahhoz, hanem egyéb agyi károsodáshoz is, amit érdemes a gyerekgyógyászokkal megbeszélni. Na most a gyermekek a hallászavara, ahogy említettem, az egész intellektuális fejlődésükre hatással van, és ezért kell vigyáznunk ugye a fertőzésektől kezdve, figyelnünk kell a szűrések eredményére, és most hagyj térjek rá arra, amit ön említett, hogy egyre fiatal korban okoz problémát a zajártalom. És azt hiszem, nem kell ezt másképp jeleznem, mint avval, hogy a gyermekek java része már fejhallgatóval vagy fülhallgatóval szaladgál, és igen hangos zenét, igen hangos műsorokat hallgat, és ez a hallás károsodásnak az oka az egyre fiatalabb korban megjelenő és súlyos hallás károsodásnak az oka.
Ez hány éves kortól tapasztalja?
Hogyha a gyerekeket már hagyjuk fülhallgatóval, fejhallgatóval 4-5-6 éves korban állandóan zenét hallgatni, akkor ez megjelenhet egész korán, de jellemzően inkább az iskolás korban fordul elő, hisz akkor kérik a gyermekek a fejhallgatót.
És akkor ott is van a szülőnek felelőssége, hogy ezt kontrollálja, hogy
óriási,
ez milyen hangos ez a zene, amit hallgat a gyermek.
Óriási felelőssége van a gyermeknek és a társadalomnak, hisz a gyermek még nem tudhatja, hogy őt milyen kár éri, de a szülő a nevelő, a társadalom bizony igen. És ezzel kapcsolatos az a tudományos study, amit már 12 évvel ezelőtt kezdtünk el a Tudományos Akadémia Akusztikai Bizottságával, a gyermekmentővel és a fülöklége klinikákkal együtt. Ez a tanulmány, amelynek során megmértük azt, hogy milyen zaj éri egyáltalán a gyermek rendezvények során a gyermekeket. Elsősorban a gyermek rendezvényekre koncentráltunk, hiszen ez olyan szembetűnő, hogy a kisgyermekek a gyermek rendezvényen óriási zajnak vannak kitéve. Hadd mondjam itt anekdotikusan azt, hogy ez a 12 évvel ezelőtt úgy kezdődött, hogy a kisunokámmal egy kultúrházban egy gyerekeknek szóló műsort néztünk, és a kislány sírva fakadt a nagy zaj miatt, befogta a fülét, és láttam más gyermekek is befogták a fülüket, és amikor odaszaladtam a technikushoz, a technikus nem volt hajlandó lejjebb venni a hangerőt, azt mondta, hogy ez így szokás.
Egyébként, ha most már ezt mondja, nagyon sok szülőt látok, akik koncertekre, fesztiválokra egészen pici gyerekeket is elvisznek, jó esetben fülhallgatóval, tehát hangtompítóval a fülükön.
Most már egyre inkább látunk ilyen zajvédő eszközt a kicsi gyerekeken, de nem régen, és túl ritkán, túl keveset. A gyermekeket a szülők elviszik popkoncertre is, de talán nem is kell popkoncertre vinni, valóban fesztiválokra, és gyermekrendezvényeknek is olyan iszonyú a hangere, ami nem akceptálható.
Vagy akár egy mozi.
Vagy egy film. Mozi, hát a mozi az külön
az is egy súlyos zajártalmat tud jelenteni.
Mi ebben a tanulmányban ezt felvázoltuk, majd javaslatokat tettünk, hogy egy-egy korosztálynak megfelelően mi lehet, mennyi lehet a maximális hangerő, illetve az expozíciós idő. Mert hiszen nem csak a hangerő számít, hanem hogy mennyi ideig hallgatják ezt a bizonyos zajt vagy zenét.
És azt gondolom életkortól függően kell meghatározni.
Pontosan így van, és mi ezt meghatároztuk. Európában van, talán a világon elsőként, és javaslatot tettünk, hogy ebből rendelet legyen. Sajnos eddig nem ment át nem jutott el a parlamentig, pedig már az EMMI annak idején ezt támogatta, ezt a tanulmányt, és hát ilyen nagy nevű társaságok, mint a Tudományos Akadémia, a klinikák és a gyermekmentő támogatta. Ez készen áll.
Tehát egy szakmai összefogásnak köszönhetően született meg ez az ajánlás.
Pontosan így van, és mi már csak arra várunk, hogy a politikusok végre úgy gondolják, hogy ezt fontos napirendre tűzni.
Akkor beszéljünk egy picit az eredményeikről, hogy milyen hangerő, mennyi ideig, mi az, ami még elfogadható, és mi az, ami már nem akceptálható.
Talán ennyire részletezve nem, de megemlíteném azt, hogy az általános felfogás szerint kb. 75 decibel alatti hangerő, ez hosszú ideig tolerálható. A 80 decibel feletti hangerő viszont, ez már a munkaügyi törvény szerint is arra kötelezi a munkáltatót, hogy zajvédőt adjon rendelkezésre, és az ott dolgozók ezt a zajvédőt kötelesek legyenek használni. Tehát kb. 80-85 deciben 8 órán át, ez egy ilyen határérték, ami kötelezi a munkáltatót a zajvédők rendelkezésre bocsátására.
Nyilván ezek a felnőttek, a gyerekek esetében itt sokkal szűkebb határidőt kell szabni.
A gyerekek esetében a 75 decibel alatt, vagy ennél kevesebb legyen, hiszen a gyermekek hallórendszere még sebezhetőbb, és ezért kell rájuk nagyon vigyázni. És azt is meg kell említeni, hogy a zaj, ez a igen hangos zenélés, vagy nevezzük zajnak, ez nem csak a hallószervet károsítja, ez hatással van a keringésünkre, ugye a szív-érrendszerre.
Hát igen, az idegrendszert mondtam volna, de a keringés nem biztos, hogy eszembe jutott volna.
Bizony, a keringésre hatással van, az egész vegetatívumunkra, az emésztőrendszerünkre hatással van, és bizony az idegrendszerre olyan értelemben is, hogy a figyelem megosztást zavarja, egyáltalán a koncentrációt zavarja, a kognitív fejlődés zavarja, tehát a gyerekek intellektuális fejlődését általában zavarja. Tehát ezért óriási a társadalom felelőssége.
Igen, hát beszéljünk még pár szót a megelőzésről, hogy mit lehet tenni, ugye a fülhallgatót, hogy rakjuk rá a pici gyerekekre, ezt már említettük, vannak még más javaslatok?
A mi javaslatunk az, hogy a gyermekrendezvényeknek legyen behatárolva a hangereje. Aszerint, hogy tudjuk, hogy körülbelül melyik korosztály látogatja ezt a gyermekrendezvényt. És legyen egy ilyen piros-zöld lámpa, sárga lámpa, ami jelzi a szülőknek és a nevelőknek azt, hogy ez a rendezvény ez zöld színű hangerő szempontjából, ezt bátran látogathatják, de ez viszont piros, itt nagyobb hangerő várható, és akkor ez nem jelent tiltást, hanem azt jelenti, hogy a szülő a saját felelősségére viszi be a gyereket, és zajvédő eszközt kell, hogy a gyereknek adjon.
Meg hát nagyon fontos, hogy figyeljük a gyerekeinknek a visszajelzéseit is, mert sokszor nem tudják megfogalmazni, de jelezni tudják, hogy nekik ez komfortos,
tudják,
vagy nem.
Befogják a fülüket, vagy sírva fakadnak, és az a fura azonban, hogy míg a 3-4 éves, 5 éves gyerek jelzi ezt a kellemetlenségi érzést, addig a később olyan 6-8-10 éves gyerek már megszokta. És így megszokjuk, és úgy gondoljuk, az egymást követő korosztályok azt hiszik, hogy ez a normális, hiszen ebben élünk, ebben nőttek fel. Ha már gyerekkorban elkezdődik ez a hallás rendszert romboló zaj, ez aztán ugye a felnőtt korban tovább folytatódik. És érdemes említenünk az időskorban igencsak gyakori hallászavart, ami már a 65 éven felülieket is körülbelül 50%-ban érint. A 80 éven felülieknek pedig körülbelül 80%-a hallászavarral küzd, ami megint csak a társasági együttélést, a szellemi egészséget károsítja, és az öregedést elősegíti.
Egy más életminőség, ami visszahat ugye, a testünkre, meg a lelkünkre, a szellemi képességekre is akár.
Bizony, hiszen rombolja a társasági együttlétet az az idős ember, aki nem ért másokat, az bezárkózik, és egyedüli érzete is van. Az idős korban nagyon fontos, hogy a hallókészülékekkel ellássuk az idős embereket. Ezt ugye sokan szégyellik, nagyon sokan kihúzzák időben, nagyon kihúzzák, és már akkor folyamodnak hallókészülék segítségéért, amikor már nagyon jelentős a halláscsökkenésük. Ennek aztán az a következménye, hogy a hallópályák, amiket az elején mondtam, és a hallókéreg, tehát az agyunkban, már kezd elszokni bizonyos jelektől. Elszokik a magas hangoktól, elszokik a beszédtől, és ezért ez a kéreg területünk, az agykéreg terület elkezd visszafejlődni. Ez kimutatható MR vizsgálatokkal, hogy a hallókéreg olyan idős embereknél egyre kisebb lesz, akiket nem látnak el hallókészülékkel.
Egy záró kérdésre maradt időnk, több évtizede már, vagy sok évtizede a pályán van. Mit lát a tapasztalatai alapján? Más problémákkal érkeznek-e a páciensek, vagy több páciens érkezik-e önhöz, önökhöz, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt?
A hallás károsodás az igen gyakori. Most már azért is talán, mert a társadalom már felfigyel erre a problémára, és az idősek egy része már nem szégyelli, hanem
mer segítséget kérni.
A gyerekes szülők pedig szerencsére elég hamar felfigyelnek a gyermek hallás panaszaira.
Így akkor talán hamarabb, és ahogy említette, megoldást is lehet sok esetben találni, vagy javítani az állapoton.
Hogyne, az orvostudomány sokat fejlődött, és a társadalomnak is érnie kell ilyen szempontból, hogy a segítségre szorulókat valóban ellássuk.
De professzor úr, nagyon szépen köszönöm, hogy megtisztelt minket a mai napon, és bízom benne, hogy lesz még alkalmunk beszélgetni.
Köszönöm a meghívást.
Dr. Haki Tamás fülorgégész, foniáter, gyermek, audiológus, szakorvos, egyetemi oktató volt ma az Egészségkód vendége. Köszönöm szépen.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.